A vonalban pedig itt van velünk Plecser Tamás, az Erste kőolaj és gázipari szakértője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni a következő percekben, amivel kezdenénk, az Bulgária, ahol ugye hát ők eléggé érintettek a Lukoillal szemben bevezetett amerikai szankciókkal kapcsolatban, hiszen az ország legnagyobb olajfinomítója tartozik a Lukoilhoz. Hogy haladnak ezek az ügyek? Sikerül végül megszabadulni a Lukoilnak ettől a létesítménytől?
Hát egyelőre, amit a hírekben lehet olvasni, az az, hogy a bolgár kormány szeretné magukat az eszközöket átvenni, ezáltal megszabadítani az országot kvázi ettől a Lukoil függéstől. Ugye a Lukoil ellen november 21-én életbe lépnek az amerikai szankciók, és ez nagy mértékben megakadályozza ennek a burgaszi finomítónak azt, hogy mondjuk kőolajat importáljon, és ebből a kőolajból készült termékeket ugye eladja Bulgáriában, illetve a külső piacokon. Hát ezért szeretné gyakorlatilag magukat az eszközöket átvenni a bolgár kormány, de nem magát egyébként a finomítói céget, az lehet, hogy maradhat a Lukoil kezében.
Tartozik a Lukoilhoz benzinkút hálózat is Bulgáriában?
Én úgy tudom, hogy igen, illetve hát egyébként Európa több országában van a Lukoilnak benzinkút hálózata. Magyarországon is volt egyébként, csak hogy ezt időközben eladták. Közel 5000 benzinkútat üzemeltetnek különben az Európai Unió, illetve az európai kontinens különböző országaiban.
Jelentkeznek vevők?
Hát magára a Lukoil eszközére én azt gondolom, hogy biztosan lesz érdeklődés, tehát ez a burgaszi finomító egy kifejezetten jó egység. Én itt azt látom, hogy elsősorban mondjuk azeri vagy kazak cégek lyukhatnak labdába, ugyanis ezeknek a vállalatoknak nem csak azért érdekes ez a finomító, mert önmagában egy jó bolt lehet ennek az üzemeltetése, hanem itt komoly beszállítói pozíciók is vannak, tehát kvázi mondjuk ezt a finomítót kazak vagy azeri kőolajjal lehet táplálni, ezt lehet ugye feldolgozni ebben az üzemben, ami egy extra nyereséget hozhat gyakorlatilag ezeknek a beszállító vállalatoknak.
Hogyha beszélünk az azeri vagy a kazak kőolajról, akkor tulajdonságaiban mihez áll a legközelebb? Tehát hogyha mondjuk ők beruháznak Bulgáriában, akkor azért viszonylag gyorsan át lehet állítani az ottani kapacitásokat az új nyersanyagra?
Az a kazakolajnak minősége az gyakorlatilag teljesen megegyezik az Urállal. Egyébként a kazakolaj nagy része az az orosz kőolaj rendszeren keresztül jut ki a világpiacra, az eleve keveredik az orosz kőolajjal. Tehát itt lényegében minőségi különbség nincsen. Az azeri kőolaj egy része is egyébként Oroszországon keresztül jön ki, viszont ott van azért közvetlen vezetékes kapcsolat a Fekete-tenger irányába. Maga az azeri kőolaj egyébként általában egy valamilyen jobb minőségű, tehát egy könnyebb és alacsonyabb kéntartalmú kőolaj, mint az Urál. De hát ez a burgaszi finomító egyébként egy nagyon fejlett egység. Én azt gondolom, hogy bármilyen típus fel tud dolgozni. Valószínűleg egyébként a kazak kőolaj, mint alapanyag számára egyébként kedvezőbb.
Arról is lehetett olvasni, illetve lehet, hogy mindössze 35 napra elegendő benzinkészlete maradt Bulgáriának. Ezért is fontos, hogy valamilyen értelmes megoldás szülessen?
Hát természetesen, ugye azért ez egy elég alacsony készletszint. Általában maguk a finomítói cégek ilyen maximum egy havi készletekkel szoktak egyébként üzemelni, de az, hogy az egész országnak ekkora készletállománya, hogy ez értelmeztem, hogy ez benne tartozik, az egyéb készletek is, például a stratégiai készlete is az országnak, ez mindenképpen alacsony. Tehát ez biztos, hogy egyfajta kritikus szintet jelent, úgyhogy emiatt is én azt gondolom, hogy igen hamar lépett a bolgár kormány. Különben egyébként a Lukoillal kapcsolatban már korábban is próbálták rávenni a bolgárok az orosz céget, hogy adja el ezt a finomítót. Komoly vitáik voltak például azzal kapcsolatban, hogy nem a Lukoillnál keletkezett a nyereség, hanem a Litasco nevű Lukoil tulajdonban lévő svájci offshore cégnél, így elég jól el tudták kerülni a bulgár adóztatást. És körülbelül egyébként már egy évvel ezelőtt elindult ez a fajta eladási procedúra. Tehát ez ilyen értelemben én azt gondolom, hogy felgyorsulhat most, hogyha átveszik az eszközöket a bulgárok, és ezt követően mondjuk keresnek ennek egy olyan stratégiai vevőt, aki számukra elfogadható és politikailag is jobb, mint ugye az oroszok.
Ja, azt is látjuk, hogy bizonyos ukrán dróntámadások időnként érzékeny infrastruktúrális elemeket találnak el, főleg az orosz olaj infrastruktúrában, gondolok itt vezetékekre, illetve finomítókra. Ennek a történetnek, illetve az amerikai szankcióknak milyen hatásuk van együttesen az urálnak az árára?
Hát több érdekes folyamat is van, pont ugye a mai kommentárban az Ural áráról írok, egyébként az Erste Marketen, ahol az az érdekes fejlemény van, hogy az Ural elkezdett olcsóbbá válni jelentősen a Brenthez képest. Egy hónap ezelőtt még egy 5-6 dolláros árkülönbség volt, most pedig ez már olyan 9-10 dollár körül van, sőt az indiai áraknál, vagy néztem például a Lacnak a mai jelentését, itt már 12 dolláros diszkontról beszélnek az Ural esetében. Ugye arról van szó, hogy azért nagyon sok finomító jelezte, hogy nem kíván a jövőben orosz kőolajat vásárolni. Például az indiai finomítók közül a legnagyobbak szinte kivétel nélkül ezt jelezték. Kínai állami finomítók is azt mondták, hogy azért lehet, hogy csökkentik ezt a fajta volument, amit vesznek. Tehát az látható, hogy az Ural piaca kezd beszűkülni az amerikai szankciók miatt. Van még egy másik olyan érdekes fejlemény, arra mondjak egy-két szót, el is fogok egyébként holnap szerintem írni, az pedig az, hogy nagy mértékben fölment a dízel ára a nyert olajhoz képest, kb. 40 dollár most Európában hordonként a dízel és az észak-európai Brent közti árkülönbség. Ez egy történelmi magasság. Ez részben ugyanennek a szankciós politikának köszönhető, illetve annak, hogy az ukránok ugye nagyon hatékonyak az orosz finomítók elleni dróntámadásokban. Egyszerűen jóval kevesebb dízelt exportál Oroszország a világpiacra. Európában is nagyon sok finomító bezárt idén, tehát ez megköszönhető az, hogy rekord áron van gyakorlatilag a dízel. 104-105 dollár körül van most egyébként egy hordó dízel az európai piacokon.
Egy kicsit a hazai vizekre evezve, ugye egy pár héttel ezelőtt még azt lehetett olvasni, hogy az Adria vezetéket üzemeltető horvát cég, tehát a horvát szakasznak a felelőse, illetve üzemeltetője, a MOL álláspontja szerint nem kellő gondossággal látja el feladatait, illetve a vezetéknek a terhelése vagy a kapacitása nem éri el azt a kívánatos szintet, amire szükség lenne itthon. Majd olyan hírek is elkezdtek szállingozni, hogy esetleg a MOL megvenné ezt a bizonyos vállalatot, a Janafot. Ezzel kapcsolatban vannak valamilyen friss iparági információk?
Hát ugye itt a folyamatosan megy a két cég között egyébként a vita azzal kapcsolatban, hogy a Janaf vezetékrendszere mennyire alkalmas a MOL két belső finomítójának, tehát a Százszombatainak, illetve a pozsonyi finomítónak az ellátására. Nagyon nehéz ebben egyébként szakmailag állást foglalni. Én azt szoktam mondani, hogy mind a két cég esetében én el tudom fogadni az érveket. Talán annyiban egy picit a MOL fele hajlok egyébként, hogy az biztos, hogy az a bizonyos sziszek és virje közötti szakasz, tehát ugye ez a sziszeki finomítótól egészen a magyar határig tartó szakasz, ez egy darab vezeték. Ha mellette lenne még egy párhuzamos vezeték, az egyre nem lenne az ellátás biztonságot. De lehet, hogy egyébként ez az egy vezeték is képes különben azt a volument elszállítani, amennyit a MOL-nak ugye szükség van. Tehát ebben nagyon nehéz ebben a vitában így külsőre döntőbíró lenni. Én azt látom, hogy mind a két cég meglehetősen átpolitizált egyébként, és a kommunikáció erről a politikáról is szól. A másik kérdésedre szólva, nyilván a Janafot nagyon szívesen megvenni a MOL, ez nem is kérdés. Volt már olyan gondolat is, hogy adott esetben akár az Inát el lehetne cserélni erre a cégre, viszont ezt a horvátok tudják, hogy ez egy nagyon fontos stratégiai vállalat, úgyhogy egyelőre nem adják el, tehát a kontroll az marad a horvát állam kezében.
Az Inára egyébként lenne érdeklődés a horvátok részéről?
Ők valamilyen szinten jelezgették, vagy többször jelezték már, hogy szívesen visszaállamosítanák ezt, ha lehetne. Valahogy a politika ott ezt egyébként hibának tartja, vagy néhány politikus szerint egy hiba volt, ugye véget annó eladni a MOL-nak. De hát ugye pénzebb szemtösen meg a korlátában annyi, hogy ezt visszavegye. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valószínűleg ez marad a MOL tulajdonosi körében ez a vállalat hosszabb távon is. mondom, esetleg a Janasz érdekes lenne, de hát az még nem alazó a MOL számára.
Hogyha megnézzük ezt a vezetéket teoretikusan, amit említettél, a Sziszek, illetve a Magyar Határ közötti szakaszt, hogy mondjuk oda épülne egy párhuzamos vezeték, ami növelné az ellátásbiztonságot, ez egészen biztos. Ez csak becslés szerint nagyságrendileg milyen beruházás lenne, és mennyi idő alatt épülhet meg?
Hát azért ez egy hosszabb dolog lenne, tehát legalább egy mondjuk egy másfél-két éves beruházást igényelne ez, és azt gondolom, hogy euró 100 milliós nagyságrendű lenne. Nyilván ez attól is függ egyébként maga a beruházás hossza és a beruházási azt, hogy mennyibe kerül, hogy mennyire közreműködnek a horvát hatóságok. Ugye egy ilyen kőolajvezetéknek a létesítéséhez kisátításra, illetve nagyon komoly környezetvédelmi engedélyekre van szükség. Nem véletlenül, hogy Európában egyre nehezebb ilyet építeni, vagy a nyugati világban, vagy a fejlett világban, ahol ugye az emberek környezettudatossága magasabb. Tehát, hogyha mondjuk a horvátok ehhez pozitívan állnak hozzá, én azt gondolom, akkor ez a másfél-két év, és mondjuk egy pár száz millió eurós beruházás az elegendő lehet ehhez.
És merre halad Európa, a tankhajók felé, vagy inkább arra, hogy egyre inkább kivezeti az olajat a gazdaságból?
Én azt látom, hogy a kivezetés felé szeretne Európa haladni, és csökken is egyébként Európa kőolajfogyasztása mondjuk a 90-es évek közepe óta, 14,5 millió hordó fennap volt egyébként akkor az európai fogyasztás, most pedig olyan valahol 10-11 millió hordó per nap körül vagyunk, tehát ez egy nem kevés, mint egy 30%-os csökkenés volt így az elmúlt 25 évben az európai olajfogyasztásban. Vannak azonban olyan területek, ami még egyelőre nehézé teszi ezt a leválást, különösen a nehéz gépjárművek, hajók, repülők, üzemanyag ellátása, ez alapvetően kőolaj alapú mai napig.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Plecser Tamást hallották, vele beszélgettem az Erste kőolaj és gázipari szakértőjével. Nagyon szép napot kívánok és eredményes hetet! Szervusz, Tamás!
Köszönöm szépen!